Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy károsztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. János evangéliumából vett idézettel köszöntöm az Inter Arma Caritas 499. adásának hallgatóit. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először műsorunk tartalmáról. Ma Nádasi Alfonz tábori lelkész hadinaplójának felolvasását hallatják Bőzsöny Ferenctől.
Mise végén elénekeltük az Isten hazánkért kezdetű éneket. A negyedik versben, amikor éppen azt folytuk, hogy ránk bűnösökre minden verés ránk fér, újabb elevést kaptunk, de végig énekeltük az éneket. Utána odajött hozzám az egyik öreg ezredes, azt kérdezte, ugye én voltam a fronton, kérdem miért. Azt válaszolta, figyeltelek, az oltári szentség meg sem mozdult a kezedben, amikor a belövés történt.
Alfonz 1909-ben született pápán. 16 évesen már a bencés gimnáziumból jelentkezett szerzetesnek a rendbe, ahol 1930-ban lett annak tagja. 3 évvel később pedig pappá szentelték. A teológia mellett görög-latin szakos tanári diplomát is szerzett, valamint zeneakadémiát végzett énektanár is volt. 1943-tól tábori lelkész, jelen volt a Doni áttörésnél, helytállásáért vaskeresztet kapott. Tábori műtőben asszisztált, a Brianszki erdőben aknát szedett, lefagyott végtakokat amputált. Budapest ostromának utolsó napján, 1945. februárjában került fogságba, az Uszmányi fogolytáborba vitték. Amikor a szörnyű körülmények miatt tiltakozást szervezett, a Borovicsi büntetőtáborba száműzték. Itt 4 éjszaka cigarettapapírra írta le a táborban lakó 3000 fogoly tiszti névsorát, amelyet Rajk Endre, Rajk László testvére hazahozott. Ennek eredményeként a táborból hazatérhetett a 3000 hadi fogoly tiszt. 1950-től haláláig Győrben tanított. Közben évtizedekig egyházzenét is tanított Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben. A győri Bencés templom kriptájában nyugszik.
kell, szent kenetet adok, vagy egyéni feloldozást, ha valaki alálán van, vagy nem az óvóhelyen, hanem fenn a lakásban. Egyébként mindenütt általános feloldozásban részesítem a jelenlevőket. A szomszédos plébániákról kérek ostját. Többször megtörtént, hogy alig mert feljönni a pincéből a plébános vagy a káplán. De az ellenkezőjére is voltak szép példák, amikor a papok kimentek misézni az óvóhelyekre. Nem emlékszem, hogy a Nemzeti Bank épületében, vagy pedig a mellette levőben miséztem-e. Bedült a pincefalnak éppen az oltár asztala szemközti része, mint egy méternyi szélességben. Porfelleg támadt, de csodálatos volt, hogy mindez úrfelmutatáskor történt, és senki sem mozdult, én sem. Mise végén elénekeltük az Isten hazánkért kezdetű éneket. A negyedik versben, amikor éppen azt folytuk, hogy ránk bűnösökre minden verés ránk fér, újabb elevést kaptunk, de végig énekeltük az éneket. Utána odajött hozzám az egyik öreg ezredes, azt kérdezte, ugye kint voltam a fronton, kérdem miért? Azt válaszolta, figyeltelek, az oltári szentség meg sem mozdult a kezedben, amikor a belövés történt. Na, gondoltam magamban, ennek nem ez az első ilyen élménye. Az öreg naív, mint kiderült, felöltötte régi egyenruháját, azt gondolván, hogy a ruszkik tiszteletben tartják nyugdíjas voltát, pedig mondtam neki, hogy sürgősen vesse le, és égesse le az egyenruhát. Az állati orosz sorda külön lieg, ha magyar tiszti egyenruhát lát, nem is tudom, mi lett a sorsa szegénynek. Július 10-e. A nyilasok káromkodnak, mert felrobbantották a házukat. Nem is kérdezem, hogy hol volt ez, mert annyira utálom őket. 1945. január 10-e. A nyilasok káromkodnak, mert felrobbantották a házukat. Nem is kérdezem, hogy hol volt, mert annyira utálom őket. Január közepe. Jön a riasztó hír, hogy a németek felrobbantják az összes hidat. De senki sem akarja elhinni. Ezek az őrültek azt hiszik, hogy megállíthatják az orosz hengert. A Margit híd némán nyugszik a sírjában, tehát most jönnek a többiek. Olyan néma megdöbbenés fogadta a hírt, amit még nem tapasztaltam. Kimentem a Duna partjára, hogy legalább utoljára lássam ezeket a csodálatos műveket. Nem tudom, melyiknél vegy jobban erőt rajtam a fájdalom, a halott Margit híd látványánál, vagy a többi halálra ítéltnél. Megkaptuk a parancsot, hogy átvezényelnek bennünket Budára, mert éjszaka tényleg felrobbantják a hidakat. Reggelre mind felrobbantották. Reggel kimentünk a Mátyás templom melletti részre, és a halászbástyától néztük a siralmas állapotot. Még ma is borzatok, amikor ezt a megemlékezést írom. Ezt nem lehet elfelejteni. A Szénatér sarkán a Csalogány utca utolsó házában szállásoltak be. Az első emeleten lakom, jobbra az első lakásban, onnan járok mindenfelé. Itt Budán egészen más körülmények vannak. A várpincében sok sebesült, naponta meglátogattam őket, persze csak sorjában, mert annyi felé kellett menni. A sziklapincékben egészen más klíma volt, mint a házakéban. Volt, ahol nem gyógyultak a gennyes sebek, volt, ahol sokkal gyorsabban. Az orvosok is csodálkoztak, de magyarázatot nem tudtak ráadni. Lassan megismertem a környező pincéket, tele emberekkel. Egyik a másiknak adta, hogy van itt egy katolikus pap. Aztán egymás után jöttek kérni, hogy hozzájuk is menjek misézni, gyóntatni, szentkenetet feladni. Itt is ugyanaz volt a tapasztalatom a papokkal kapcsolatban. Volt, aki bebújt a saját pincébe, volt, aki fáradhatatlanul járta a környéket, ahol tudott, segített, misézett, üzenetet vitt rokonoknak, jó barátoknak, temetett, ha kellett, kötözött. Röviden, pap volt. Remélem, valamikor egybegyűjtik ezeknek a neveit, és megfelelő méltatásban részesítik őket. De a gyávák csak bújjanak el továbbra is, és ne hőzöngenek majd a háború után, hogy ők milyen bátrak voltak. Lesz majd, aki megcáfolja a hazugságokat. Január 16-a. Átvitték a hadosztályt a hidakon, mert semmiképp sem tudjuk megakadályozni a felrobbantást. Eddig próbálkoztunk a szabotálással, de rosszul készítették elő. Engem a Lánchídon visznek. Útközben éppen a hídon erős bombázást kaptunk. Január 17-e. Budán vagyunk. A plébániákon és a zárdákban levő zsidók még remegnek, de már nagyon remélnek. Szívfacsaró jeleneteknek vagyok tanulja, amikor bemegyek a plébániákra, és próbálom vigasztalni őket, és reményt önteni beléjük. Elmondok néhány pesti írt a zsidókról. Nagyon hálásak a kis morzsákért is. Január 20-a. A nyilasok még tovább gyilkolnak, pedig szörnyű megtorlásban részesülnek, ha rájövünk. De ezt olyan gyilkos aljassággal teszik, hogy kevés a remény a felkutatásra. Csak néhány megbúvó nyilas nevére jöttem rá a hadosztályunkban. Kettős életet élnek, nappal katonák, éjjel gyilkolni mennek. Előttem mindent titkolnak, mert tudják, hogy valamikor koronatanú lehetek. Egyik tisztünk figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mert a nyilasok engem is meg akarnak ölni. Január vége, február eleje. A hírek döbbenetesek, amelyek a főparancsnokságunkról szivárognak hozzánk. Több és több helyen hallom, mert már tudatosan megkérdezem egy-egy csoportnál, mit hallanak, mi a hírek a jövőnkről. Szinte egybehangzó a feledet, hogy a főparancsnokság menekülni készül. Már is eltűntek néhányan a legfőbbek közül, mentve írhájukat. Ahogyan írom a sorokat, eszmélek rá, hogy sohasem kérdeztem meg, kik vannak a főparancsnokságban. Csak egyet emlegetnek, fők az emberként, Billnitzer tábornokot. Ő már készül kimenekülni a csatornán át a végső veszélyben. Ismét mi magyarok maradunk a kátyúban, ahelyett, hogy most már emberkíméletből megadnánk magunkat. Hiszen már a hős Hitler-fattyak is menekülnek, mentik az irájukat a régi recept szerint, ahogyan odakint is láttuk, vagyis minket hagynak utóvédnek. Az is felejthetetlen, hiszen sok tízezer derék magyar hősi halálába került árulásba illő parancsuk. Most pedig utolsó vágóhídi leülendőknek hagynak bennünket. Egyik nap éppen visszajövök a Várszikla pincéből. Szívesen megyek oda, mert a legelhagyatottabbak lenne a sebesültek. Naponta vigasztalom őket. Szegény doktorok már kimerültek. Fogytán van minden szükséges közszer és gyógyszer. Még mindig nem tudják teljesen pontosan az okát, miért gyógyulnak egyik pincében gyorsan, a másikban pedig alig tudják megállítani a gennyesedést. A körletben azzal fogadnak, hogy valaki telefonon keres. Megszólal egy hang. Alfonz Pátert keresem. Én vagyok, kivel beszélek? Nem fontos. Beszéld rá az alakulatot, hogy jöjjetek át hozzánk. Itt az utolsó lehetőség. Azt válaszoltam, amit minden hasonló gondolat felmerülésekor magamban elmondok, és bajtársaimnak is továbbítok, ha mindenki megy, én is velük megyek. De hogy részt hagyjunk magunk mellett, és hogy az itt maradottak még nagyobb veszélybe legyenek, ez aljasság és hazárulás. Letettem a kagylót, de utána döbbentem rá, hogy mostanában minél nagyobb a végveszély közelette, annál többször tódul számra a hazárulás szó. Sajnos nem tudom másképp kifejezni magamat. Egyébként teljes mértékben megértem azoknak a bajtársaknak a lelkiállapotát, akik már nem bírják sem a külső, sem a belső nyomást. A megafon kiabál, ez már megvolt kint a fronton is, amikor a Bug és a Pripegy két oldalán ücsörögtek géppuskásaink és a muszkák. Most is tiszta magyar kiejtéssel szólítanak fel bennünket, hogy adjuk meg magunkat, hiszen láthatjuk, hogy kilátástalan a helyzetünk. Ha letesszük a fegyvert, megbecsülésük jeléül elengednek bennünket. Ha nem hallgatunk a szép szóra, az utolsó emberünket is elpusztítják. Ilyenek is hasonlók voltak a megnyilatkozások. Nem is szólva a lakosság csüggedtségéről, a sok beteg, sebesült és halott miatt. Ez átvisz már is a katonák belső megterheléséhez. Mind gyakoribb, hogy deréktisztjeink, akik eddig példaadóan bírták, egymás után kerülnek vizsgálatra a doktorainkhoz. Persze ők is tehetetlenek, mert a városban nem tudják őket sehova se irányítani valami kis pihenőre vagy erősödésre. Maradt tehát az egyetlen lehetőség még több erőt gyűjteni, hogy kibírjuk az utolsó pillanatig, amely már nincs távol. Megható a bakák részvéte az ilyen tisztel szemben. Minden megpróbálnak, hogy lelket verjenek beléjük, mintha nem is tőlük kapták volna eddig a parancsokat. Igen, de látják, hogy ez igazi betegség. Jó néhány példát láttam a lélek erejére. Nem egy alkalommal találtam összeomlott állapotban valamelyiket. Szinte szugeráló erőt véltem felismerni saját magamban, amikor nem tettem mást, mint magamban a Szentlélekhez fohászkodtam, hogy segítsen rajta. Simogattam a kezét, megnyugtattam. A következő eredményt láthattam, elaludt, s utána határozottan megnyugodott. Ha ébren maradt, remegett, facogott a foga, de nem felelt. Ilyenkor valami belső ösztönnel a két pulzusát fogtam és nyugtattam. 10-20 perc múlva mondta, hogy jobban érzi magát. Volt, aki visszautasított kemény szavakkal, azt mondta, menj te csuhás, ne csinálj hókusz-fókusz belőlem. Aztán másnap, visszaemlékezve az előző napra, megkérdezte, mi volt vele. Amikor megtudta, szégyenkezve bocsánatot kért. Bevallotta, hogy alig emlékszik valamire. Csak a vele levők mondták neki, hogy mi történt. Volt olyan, akit valóban be kellett kísérnünk, sőt, vinnünk a doktorokhoz. Más esetben kijött valamelyik orvos, és nyugtató injekciót adott. A legsajnálatosabb az olyan volt, akit az utolsó napokban már sehova se lehetett szállítani, annyira letargikus lett napokon át. Később már a fogságban találkoztam ilyennel. Derékzászlós és hadnagy, aki arra ocsodott föl, hogy a ruszkik oldalba rúgják és tuszkolják a többivel. Mint valami részeg ment eleinte, aztán lassan magához tért. Úgy látszik, a még nagyobb megrázkódtatás elmulasztotta a kisebbet.
Köszönöm a figyelmüket! Az Interál Magaritas 499. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben pedig szombaton 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől hallatnak a Mária Rádióban, illetve visszahallgathatják a rádió honlapján. Megosztatják velünk gondolataikat, javaslataikat az interarma@mariaradio.hu elektronikus posta címen, illetve a Katolikus Tábori Püspökség címén Budapest Szabadság tér 3. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok. A Zsoltárok könyvéből idézek, ezzel köszönöm meg a figyelmüket. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem begyül a csúfot űzők közé. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.